Szeretem az ilyen bevezetőket, amikor viszonylag egyértelmű, hogy miről is lehet ma szólni. Ugye május első vasárnapja van, úgyhogy anyák napja, úgyhogy adta magát nagyon a téma. Ilyenkor anyák napján nyilván minden nagymama és édesanyja kap egy szál virágot, egy köszöntést, vagy valamit a gyermekeitől és az unokáitól. Azt hiszem, hogy ez gyerekként még csak annyit jelent, hogy az édesapa mondja, hogy tessék, itt van fiam, adod a édesanyádnak, és köszönd meg, hogy mennyit foglalkozol vele. És amikor az ember szülővé válik, akkor ezt már egy kicsit jobban értékeli, hogy mennyit jelent egy átvirasztott éjszaka, mennyi gondoskodás és imádság van egy-egy élet mögött, hogy azzá legyünk, amik vagyunk. Olyan jó, hogy Isten adta nekünk ezt a szerepet, ezt a szülőszerepet, nem csak az édesanyáit, hanem az édesapáit, mert egy kicsit jobban át tudjuk talán érezni, hogy a mögött, az egyszerű mondat mögött, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, mennyi gondoskodás van Isten részéről, és mennyi neki is átvirasztott éjszakája, és rengeteg gondoskodása. És édesanyaként tudom én is, hogyha a gyermekém kimondja, hogy ő most rántott húst szeretne enni, vagy rakott krumplit, akkor a következő gondolatom már az, hogy hova fogom én ezt beleilleszteni, melyik következő napon tudom én ezt megfőzni, hogy tudom úgy alakítani az életünket, hogy ez beleférjen. De persze, ha este 10 órakor kér egy zacskó gumicukrot, akkor azt kell mondjam, hogy na, azt most azért nem. És hogy az Isten is, meg hogy fölkelek reggel, hogy mondjuk egy kicsit korábban fölkelek egy fél órával, hogy becsomagolt szendvics várja, amit el tud vinni az iskolába magával. És valahogy ez, mi is így vagyunk az Istennel, hogy kiejtjük a szánkon azt, hogy olyan jó lenne egy gyermek, olyan jó lenne egy barát, és az Isten már azon dolgozik, hogy hova tudja ezt a mi életünkbe akkor úgy beilleszteni, és hova fog ez úgy beillesztődni. De hol persze olyat kérünk, ami nem jó, mint az este 10-kor gumicukor, arra ő is szigorúan azt kell mondja, hogy nem. És sokszor, amikor felébredünk így reggel, csak azt látjuk, hogy ott van a becsomagolt szendvics helyett, a becsomagolt, előre csomagolt munkahely, az előre csomagolt barátok, amiért mi olyan sok mindent nem tettünk, hanem úgy kegyelemből kaptuk. És még csak egy gyors ilyen sztori, ami a tegnapi ebédelésünk kapcsán jött elő, és olyan jól példázza azt, hogy mi hogy tudunk az Istennel ilyen meccseket játszani néha fölöslegesen. Nagyon egyszerű a történet, halfasírtot ettünk, és a halfasírthoz majonéz jár, mert mindenki úgy szereti nálunk. És ez úgy történt, hogy két dobozzal volt otthon, volt egy doboz, amit nem annyira szeretnek a gyerekek, de még abban volt egy kicsi, azt tettem ki az asztalra, de ők nem tudták, hogy van egy olyan, amit nagyon szeretnek, az viszont bontatlanul ott volt a hűtőben. Evédelés közepénél éppen elfogyott a lányom és az én tányéromról is a majonéz, és fogtam azt, ami még megvolt az asztalon, és azt kinyomtam a saját tányéromra, és akkor ő megdöbbenve nézett rám, hogy ez most hogy történt, hogy én magamnak adtam a majonézt, és neki pedig nem maradt semmi. Mert ugye ő nem tudta, hogy még van egy egész dobozzal benne a hűtőben. És valahogy mi az Istennel is néha így vagyunk, hogyha nem az történik, amit mi úgy előre kiterveltünk magunknak, és mi úgy láttuk, hogy hogy lenne az jó nekünk még az utolsó adag majonéz oda a tányérunkra, akkor néha ilyen hitetlenül tudunk ránézni az Istenre, és azt mondani, hogy hát ez most akkor hogy van, és ez most akkor miért is így történt. És ilyenkor kell, azt hiszem, hogy a hitünk, és nyilván én is azt kérdeztem a lányomtól, hogy mikor volt az utoljára, hogy én valamit is elettem előled, vagy én magamnak kedveztem, és ő ekkor egy kicsit lesütött szemmel azt kellett mondja, hogy hát még soha. És az Isten is így van, hogy soha nem az ő javát nézi, hanem mindig a miénket, és valahogy ez a hitünkkel átsegítsen ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy a hűtőben még vár ránk valami, tehát az Istennek még jobb elkészített dolgai vannak a számunkra. Úgyhogy én most azt gondolom, hogy adjunk ezért hálát, és ne csak az édesanyákért adjunk hálát. Persze értük is, de tudjuk, hogy ők is Istentől adattak nekünk. Úgyhogy hálát adjunk Istennek ezért a sok-sok gondoskodásért.
hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Eljöttünk hozzád, Istenünk, sok-sok helyről, de egy vágyjal, egy gondolattal, hogy Te veled szeretnénk találkozni. Szeretnénk most neked énekelni, szeretnénk rólad bizonyságot tenni, szeretnénk a Te igédet hallani. Kérlek, könyörülj rajtunk, és nyisd meg a szíveinket, gondolatainkat, hogy ne csak testben, hanem lélekben is itt legyünk. Add, hogy ez az óra valóban neked szánt idő legyen, valóban Te rád tudjunk figyelni. Arra kérünk a Te szent lelked erejét, a Te szent lelked tanácsadását, a te lelked vigasztalását. Hadd vegyen körül bennünket, hadd öleljen át, és fordítsa a mi szívünket, lelkünket, arcunkat Te feléd. Így szólíts meg minket az énekeken keresztül, a bizonságtételen keresztül, a Te igéden keresztül. Jöjj és légy itt közöttünk. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki mindeneket teremtett, fenntart és szép rendben igazgat, öröktől fogva mindörökké. Amen. Külön köszönöm a köszöntést az édesanyák felé, de szeretném hozzátenni, hogy az édesanya fogalom önmagába értelmezhetetlen az édesapa nélkül, tehát aki férfiként van jelen, az érezze magát szintén érintve ezen az ünnepen, és érezze magát köszöntve, vagy aki nagymama és nagypapa, az szintén ebbe a kategóriába tartozik. Ilyenkor sokan vannak, akik várják azt, hogy mit mondunk majd erről a prédikációban, hogyan jelenik meg az Isten igéjében az anyák napja, illetve hogy milyen aktualitást kapcsolunk ide. Én közvetlenül semmit nem szeretnék ide kapcsolni, úgyhogy mindenféle illúziót én most eloszlatnék, áthallásokat lehet az igéből, akár a naphoz is vonatkoztatni, de én most ezzel így külön nem foglalkoznék. Mármint az ige hirdetésben. Isten igéjét olvasom János apostol első levelének első részéből az első 4 verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Amen. Bocsánat, csak közben leestek a lapjaim. Az előbb felolvasott szakasz János apostol leveléből szól. És én mielőtt bármit is mondanánk, fontos látnunk azt a kort és azt a kontextus, amiben ez a levél íródik. Ha beszeretnénk lőni, datálni szeretnénk, akkor körülbelül az első század végére tudjuk tenni. Ez pedig azt jelenti, hogy a keresztény misszió Jézus halála után elindult, az apostoli tanúságtétel egyre teljesebb formát öltött, gyülekezetek jöttek létre a páli misszió következtében, és az evangélium Izraelen kívüli társadalmakban, kultúrákban is megjelent. És az a kultúra, az a közeg, amiben a gyülekezet él, az nagyon erősen hat a gyülekezeti identitásra, és nagyon erősen befolyásolja a gyülekezethez tartozó emberek gondolkodását. Meghatározza a fizikális kinézetét, kifejezési formáit, de folyamatosan hatást akar gyakorolni, és valamit hozzá akar tenni a Biblia igazságához. János apostol ebben a levélben egy olyan gyülekezetnek ír, ami egy elképesztően szekuláris közegben található. Ez a város Efézus. Hogyha valaki közületek volt már Efézusban, már ami megmaradt belőle, a Kis-Ázsiában található ez a város, akkor észreveheti azt, hogy a sokféle rom között egy nagyon hangsúlyos jelenség emelkedik ki, mégpedig az, hogy 2 színháza is volt ennek a romvárosnak. És maga ez a tény már beszél arról, hogy milyen óriási élet lehetett ebben a városban, abban az időben is, amikor az apostol a levelét írja, de ezen túl a történelem tudomány segítségével sokkal több mindent tudunk róla. Nagy gazdasági és politikai központja volt a térségnek, Kis-Ázsia provincia fővárosa, a római konzul székhelye, de ezzel együtt nagyon sok pogány vallásnak a kultuszi központja volt. És a sokféle vallás közül, a sokféle korszellem és gondolkodási rendszer közül mindig voltak olyanok, amik időről időre kiemelkedtek, meghatározták az akkori korszellemet, a mainstream, uralkodó gondolatok, és ezek a gondolatok bizony közvetlen dialógusba voltak a gyülekezettel, közvetlen behatást próbáltak gyakorolni az gyülekezeti közösségre. A levél hátteréről továbbá tudni kell, hogy az apostol, amikor ezt a levelet írja, akkor ez a hatás, az idegen hatás már a gyülekezeten belül is jelentkezik. A gyülekezetbe is beszivárgott az a sokféle tanítás és az a más gondolkodás, ami alapvetően különbözik a gyülekezeti identitásról. Ez pedig úgy volt lehetséges, hogy a gyülekezeti tagok közül némelyek szimpatizáltak ezzel az újfajta gondolkodási rendszerrel. Ezt hozzátették, beépítették, összekeverték és összegyúrták a keresztény identitásukkal, és ezt képviselték és terjesztették a gyülekezet közösségén belül is. Nem beszélve arról, hogy nyilván külső támadás is érte a gyülekezetet, és ebben a kavalkádban, ebben a káoszos helyzetben az apostol megírja a levelét, hogy rendbe tegye a dolgokat. Mert egy szekuláris közegben azt gondol az ember Istenről, önmagáról, az életről, a Bibliáról, de még Jézus Krisztusról is, amit csak akar. Azonban a gyülekezet közösségén belül nem így van. A gyülekezet közösségén belül van egy rögzített jelentés és egy rögzített mérték, amit a Szentírás tanítás, az apostoli tanúságtétel elénk ad. És ez határozza meg a gyülekezet létét, és ez határozza meg a gyülekezet jelenét és jövőjét is. Ezzel pedig egy olyan segítséget próbál nyújtani az apostol, amiben ebben a káoszos helyzetben a gyülekezetnek segít a gyülekezeti identitás újra felfedezésében, hogy visszaálljon az a rend, aminek nyomán létrejött a gyülekezet. Ehhez pedig három dolgot kell tisztázni, amit az apostol meg is tesz, és ezen a három dolgon fogunk most végigmenni az ige alapján. Az egyik, hogy kik vagyunk, mint gyülekezet, a másik, mi a célunk, mint gyülekezetnek, a harmadik pedig, hogy hogyan érjük el ezt a célt. Először tehát nézzük meg, hogy kik vagyunk mi, mint keresztény gyülekezet. Ezt olvastuk az igében. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk. Amit János apostol itt felsorol, az sokkal több, mint ami egy átlagos tanúvallomáshoz kell. Az ókori hellén világban íródik a levél, és egy ókori hellén világban egy bírósági tárgyalásnál azt számított hiteles tanúnak, aki az eseményeket látta, szemtanú volt, és hallotta, fültanú volt. És aki látott és hallott valamit, az az igazságot képviselte, és annak a tanúságát bárki elfogadta, és nem vonta kétségbe azt, amit állít. Azonban az apostol sokkal többet mond ettől. Hallottuk, szemünkkel láttuk, megfigyeltük, szemléltük, és megtapintottuk. Aki ezek alapján van benne egy történésben, az a legnagyobb biztonsággal mondhatja, hogy nem csak egy képzelgésnek, nem csak egy álomnak, vagy egy múló képzeletnek a részese, hanem a történelemben végbe ment és megtörtént, emberi módon érzékelhető történéssel van kapcsolatba. Amit tanúsít, a valóságosan érzékelhetően és az ember számára felfogható jelentés. És ez a történelmi valóságos érzékelés az ige alapján egy nagyon konkrét dologhoz köthető, mégpedig azt mondja az apostol, hogy az élet igéjéhez. Ez az érzékelés az élet igéjére irányul. Keresztény kultúrkörben élünk, így akár közvetlenül van keresztény múltunk, akár pedig csak ismerkedünk a kereszténységgel, tudhatjuk, hogy az élet igéje alapvetően Jézus Krisztus testet öltésére vonatkozik, aki örök Istenként mindig is létezett, de a történelemnek volt egy olyan pillanata, amikor ez az örök Isten, ez belépett az emberi történelembe, és az ember számára érzékelhetően, felfoghatóan, tapinthatóan volt jelen. Ezt János az evangéliumban a következőképpen fogalmazza meg: az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. De mit tapasztaltak pontosan, és mit láttak pontosan ezek az első szemtanúk, ezek az apostolok, akik annyira biztosak ebben a dologban? Hogy ezt megértsük, értenünk kell a levél gondolkodását. Értenünk kell János apostolnak azt a rendszerét, amiben fogalmaz. És ebben pedig két hangsúlyos fogalom van, amit meg kell értenünk, amit az élettel kapcsolatban használ. Ez a magyar szövegben nem nagyon jön ki, mivel a magyar szókészletnek nincs egy saját fogalma erre, de a görögben nagyon szépen nyomon követhető. Az egyik fogalom, mind a kettő fogalom az élethez kapcsolódik. Ugye az egyik fogalom, amit az apostol használ, az az Istennel, Istennek az élete, az örök élet, az az élet, ahogy Isten él. Az az élet, ami mindig is létezett, ami önmagától fogva létezik, aminek a lényege a létezés. Az isteni élet egy olyan élet, ami mindig is volt a történelemben. Voltak olyan dolgok, amikor Istenen kívül semmi más nem létezett, de olyan dolog nem volt, hogy az isteni élet ne lett volna. És erre az apostol egy nagyon konkrét és külön fogalmat használ. Az isteni élet egy olyan élet, amire minden más élőlény visszavezethető. Ez az abszolút élet, ez az önmagától létező élet. És az apostol úgy beszél erről az életről, mint ami nem egy távoli filozófiai fogalom, vagy egy másik valóság, hanem mint aki egy konkrét személy, a Szent Háromság, Isten. Értitek? Az örök élet, mint az isteni élet. A másik életfogalom, amit használ, az a biológiai élet. Az az élet, ahogyan mi is élünk. Ami nem létezett mindig, aminek van egy konkrét rögzített pontja a történelemben. Ugye ez lehet egyrészt a teremtés, amikor Isten megteremti az első emberpárt, de ezen túl pedig van egy születési dátum a mindenkinek, amit fel is jegyzünk személyigazolványban és más különféle iratokban. Ez az élet kezdetben az örök élettel volt kapcsolatban. Az emberi, biológiai élet kapcsolatban volt az örök élettel, és éppen ezért osztozott az örök élet bizonyos tulajdonságaiból. Alapvetően abból, hogy nem fenyegette az életét az elmúlás, a halál, a pusztulás. De ugye ismerjük mindannyian János a Biblia elejének, Mózes könyvének a beszámolóját, a bűnbeesés történetét, ahol nagyon erősen beszél hangsúlyosan a Biblia a bűnbeesésnek az alapvető következményéről, mégpedig arról, hogy az ember biológiai életének a része lesz a halál, az elmúlás. Bizony porból vettél, és porba térsz vissza. És a biológiai élet még akkor is, amikor fizikailag él és mozog, innentől kezdve kapcsolatban van a halállal. A biológiai élet sajátja, hogyha úgy tetszik, saját tulajdonsága a halál. És ezt a két életfogalmat hasonlítja össze az apostol, és ennek a két életfogalomnak az egymáshoz való közelítésében azt tudja megállapítani, hogy az emberi élet tulajdonképpen az örök élethez viszonyítva lehet, hogy él és mozog aktuálisan, de tulajdonképpen nem is számít életnek. És ebben a halálra ítélt létben mondja azt az apostol, hogy megjelent az örök élet. Ebben a biológiai életben megjelent az Istenre jellemző örök élet, és olyannyira valóságos, hogy mi láttuk, hallottuk, kézzel fogtuk, tapintottuk, megszemléltük, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is tapintottunk. Azt hirdetjük nektek az örök életről, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk. Miért fontos a létkérdés egyáltalán? Tehetné fel valaki a kérdést. És egy szekuláris közegben, amikor az apostol az evangéliumot próbálja helyreállítani, miért pont a létkérdéstől fogja meg az egész dolgot? Alapvetően azért, mert minden emberi kultúra és társadalom választ kell, hogy adjon a lét végső kérdésére. Miért van az emberi életben az elmúlás? És az, hogy erre milyen választ ad, hogy mi következik a halál után, van-e a halál után bármi, vagy teljesen vége az életnek, megsemmisül az ember, az alapvetően meghatározza, hogy hogyan éljük az fizikai, biológiai életünket. Mert hogyha nincs folytatás, hogyha halállal mindennek vége, akkor tulajdonképpen értelmetlen és értelmezhetetlen az, amit most itt élünk. Miért tartsak be szabályokat? Miért dolgozzak? Miért legyek normális? Miért ne csinálhatnék azt, amit akarok? Hogyha halállal vége mindennek, akkor tulajdonképpen nincs különbség a között, hogy 100 évig élek egy multimilliárdosként, vagy pedig 20 évesen meghalok hajléktalanként. Mind a két élet osztozik abban a tényben, hogy az elmúlásban, a végső pusztulásban feloldódik. A halállal való szembenézésre minden kultúrának választ kell adnia. És erre egyébként megadja maga válaszát a jelenlegi kultúránk is, de alapvetően úgy közeledik hozzá, hogy a halál kérdését félretolja, zárójelbe teszi. Ez nem fontos. Ezzel nem kell foglalkozni. Vannak fontosabb dolgok az életben. Ki kell választanod, hogy milyen színű legyen a mobilod hátlapja? Vagy pedig milyen kárpit legyen az ülésedben, az autódban? Fogyasztanod kell, és a fogyasztásodon keresztül meg kell valósítanod magadat. Fel kell mutatnod az egyéniségedet. Ez egy fáradtságos feladat. És a legfontosabb dolog az életben, valósítsd meg magad. És ebben a társadalomban bárki, aki a halállal, az elmúlással, a pusztulással bármilyen kapcsolatba kerül, akár egy betegség vagy gyász következtében, az alapvetően ellenségévé válik ennek a kultúrának. Vagy félretesz a munkahely, többet nincs rá szükség, vagy nem hagy időt, hogy a gyászt feldolgozd, megértsd egyáltalán, hogy milyen változás történik az életedben, vagy pedig erre a feladatra létesített különböző intézményrendszerbe delegál, ami lehetőleg jól eldugott és elzárt közegben a társadalom peremén és szélén található. A mai kultúra a halál tényével úgy néz szembe, hogy jelentéktelennek tartja, hogy egyszerűen nem hajlandó róla tudomásul venni. Az evangélium tanúsága, a keresztény gyülekezet alapvető identitása, hogy a názáreti Jézus Krisztusban jelen van az örök élet, az Isten maga. Az örök élet hatalmában lett volna, hogy a történelem bármelyik pillanatában megjelenjen, bármelyik korban beléphetett volna az emberi történelembe, de ő mégis közel 2000 évvel ezelőtti kort választotta, és ezzel együtt meghatározta azokat az embereket is, akiket Jézus személyes szolgálata következtében kiválaszt. De tudjuk jól az evangéliumból, hogy az emberi tapasztalat önmagában nem elég, hiszen olyan sokan látták és hallották Jézust, és mégsem láttak benne többet, mint egy nagy tanítót, egy fantasztikus embert. Azonban annak a tanítványi körnek, akit ő kiválasztott, a Szentlélek valósága által tanított, csodákat mutatott meg, és az Isten igazságát és igéjét, az elközeledő országát hirdette, és érzékelhetővé, felfoghatóvá és megtapasztalhatóvá tette, hogy itt többről van szó, mint biológiai életről. Itt az örök élet jelenlétéről van szó. És a keresztény gyülekezet, akik pedig ezeknek az apostoloknak a tanúság tétele nyomán jön létre, ugyan ebbe a feladatba állnak bele. Ezért minden keresztény gyülekezet identitása a történelemben élő názáreti Jézus életére megy vissza, akiben jelen volt az örök élet, akivel ma már nem testben lehet találkozni, mert testi alakban, mennybe menetel következtében az Isten jobbján ül, úgy, ahogy a hitvallásban újra és újra megvalljuk, de lelke által jelen van. A gyülekezet önértelmezésének tehát első foka a Jézusról szóló evangélium ismerete és az azzal való személyes találkozás. Ez a keresztény identitás alapja. De mi a célja a keresztény gyülekezetnek? Mi a célunk, mint keresztény gyülekezet? Mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is. Mivel az első tanítványi közösséget Jézus maga választotta ki, ezért a tanítványi közösség alapvetően kapcsolódik Jézus életéhez és szolgálatához, a jövőben is. Éppen ezért, hogyha a gyülekezet a feladatát próbálja meg megtalálni, hogy mi is a célja ebben a szekuláris közegben, akkor először is Jézus szolgálatából kell kiindulnia. És János apostol a 3. fejezetben összefoglalja Jézus egész földi működését, és így fejezi ki, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Az ördög munkájának a következménye pedig az emberre nézve visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Jézus földi élete nem volt hosszú, 33 évet élt, aminek nagyobbik része, 30 év tulajdonképpen a szolgálatra való készülés, és a maradék 3 évben gyűjtötte a tanítványokat, tanított, csodákat tett, és hirdette az Isten elközelgett országát. De mindezek előre mutatnak egy konkrét tettre és cselekedetre, mégpedig az ő kereszthalálára és feltámadására. És az ő működése, a kereszthalál és a feltámadás mutatja meg a legkifejezőbb módon, hogy a Jézus Krisztusban, a názareti Jézusban jelen levő élet az nem csak egy emberi biológiai élet volt, hanem sokkal több annál az örök élet volt jelen, ami elpusztíthatatlan, amit a halál nem tudott magában tartani, hanem ami legyőzte a halált feltámadásával. És Jézus Krisztus tanítványoknak való megjelenésével, amikor is hallhatóvá, láthatóvá, tapinthatóvá válik a feltámadott Jézus, üzen arról, hogy aki benne jelen van, az nem más, mint az isteni örök élet, egy emberi, biológiai élet és természet mellett. És munkája nyomán az emberi életnek, amelyet alapvetően jellemez az elmúlás és a halál, újra kapcsolata lehet az örök élettel, az isteni közösséggel. Ennek nyomán pedig az apostoloknak az alapvető feladata az erről szóló tanúságtétel. Mivel Jézus munkája tökéletes és nem szükséges kiegészíteni, ezért újra és újra ennek az igazságnak a hirdetésére van szükség. Azonban a keresztény gyülekezet, hogyha ezt a célt be akarja tölteni, akkor egy kettős helyzetben találja magát. Egyrészt meg kell értenie az örök igazságot. Értelmeznie kell az Isten kijelentését. Különböző alkalmakon, Isten tiszteleten, hétközi alkalmakon, személyes csendességben, tanulmányozás, kutatás által, ugyanakkor meg kell értenie az adott kultúráját, amiben él, hogy gondolkodnak azok az emberek, akik ebben a halálra ítélt biológiai természetben élnek. Hogy gondolkodnak, mi az, ami fontos számukra? Mit tartanak elfogadhatónak, mivel foglalkoznak, és mi az, amiről nem hajlandóak tudomást venni, és ebben a közegben kell megérthető, számukra elfogadható módon, láthatólag, tapinthatólag, és átélhetően átadni és közölni az evangélium igazságát, az örök élet elérhetésének lehetőségét. De hogyan valósul meg a gyülekezet célja egy kicsit konkrétabban? Ezt már csak nagyon röviden nézzük meg. Ezt olvastuk végül a levélben. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. A tanúságtétel, a bizonyságtétel célja nem csupán annyi, hogy az Istentől elidegenedett embernek kapcsolata legyen az Istennel. Ez egy fontos és megkerülhetetlen célja, de ezen túl egy sokkal másabb közösség megvalósítása a földi keretek között is, hiszen az az ember, akinek kapcsolata lesz az örök élettel, az kapcsolatba kerül mindazokkal, akiknek szintén kapcsolata van az örök élettel. Jézus azon túl, hogy az embert az örök élet forrásához kapcsolja, összeköttetésbe hozza mindazokkal, akik szintén az örök élethez kapcsolódnak. Ezáltal pedig egy olyan közösség válik elérhetővé, amikben leomlanak a válaszfalak. Nagyon jól tudjuk, hogy a legszorosabb egységben, még a házastársi kötelékben is vannak különböző válaszfalak, amik elválasztják az embert. Ezek néha magasabbak, néha alacsonyabbak. Válaszfalak vannak a szomszédom és közöttem, a munkatársaim között, a különböző nemzetek között, a különböző kontinensek között. Hiszen az Istentől való elidegenedés magával vonja a másik embertől való elidegenedést is. És az örök élettel való kapcsolat, az Istennel való rendezett viszony alapvetően hatással van az emberek egymás közötti viszonyára is. És ez az a titok, ami kiábrázolódik, és ami érezhetővé válik a keresztény gyülekezet Isten dicsőítésében, az úrvacsorai közösségben, az imádságban, amikor nagyon sokféle emberek, sokféle háttérből, sokféle kultúrából, adott esetben még sokféle nemzetből is együtt vannak, és ugyanazzal a céllal, életcéllal és életfelfogással dicsérik Istent Jézus Krisztuson keresztül. A gyülekezet, amikor identitásában, és ez nem csak erre a gyülekezetre vonatkozik, hanem minden keresztény gyülekezetre, amikor identitásában megfárad, amikor elveszti célját, elveszti küldetés tudatát, vagy pedig már nem tudja eldönteni, hogy mi az igaz, mi a hamis, mi az alapvető bibliai cél, ami életre hív és közösségbe tömörít bennünket hétről hétre újra és újra, akkor János apostol arról beszél az efézusi gyülekezetnek, hogy kezdjük az elejétől, és gondoljuk át, mi a mi identitásunk, miért vagyunk. Az evangéliummal való személyes találkozás, abban való megerősödés, mi a célunk, mennyire valósítjuk meg a szolgálatot mások felé, azok felé a biológiai testben, biológiai létben élő emberek felé, akiknek nincs kapcsolatuk az örök élettel, és mennyire vagyunk közösségben egymással. És hogyha ezek nem tökéletes módon, de részben valósággá válnak, akkor értelmezhetjük úgy magunkat, mint református keresztény gyülekezet, és akkor elindulhatunk, és hűek lehetünk ahhoz a feladathoz, amire Jézus Krisztus hív mindannyiunkat. A Szentlélek által Isten vezesse ezt a gyülekezetet, hogy egyre inkább gyülekezetként tudjon szolgálni, jelen lenni, és beteljesíteni a másik felé való odafordulást, aki elvetettségben, reménytelenségben, az örök élet nélküli bezártságban éli minden napjait. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mindenható Istenünk, hogy a gyülekezet itt a földön az a közösség lehet, amiben az újjáteremtésnek, a mennyei valóságnak az előízét megélhetjük és megtapasztalhatjuk. Hálát adunk azokért a közösségekért, ahol átélhettük ezt, amiben erősödhetünk, amik vezetnek bennünket, és kérünk azokért, akik ezt még nem élték át személyesen. Így imádkozunk ennek a gyülekezetnek, a gyülekezeti identitásáért. Te erősítsd őket, és te mutasd meg, hogy mi az a szolgálat, ami felé fordulniuk kell. Te adj ehhez erőt, bátorságot és bölcsességet. De a gyülekezet egységén túl ad, hogy gyülekezeti tagokként is meglássuk, hogy mi az a feladat és élettér, amit megtehetünk, és ahol megélhetjük a mi kereszténységünket, kik azok az emberek, akik felé szolgálhatunk, akár munkahelyen, akár a családban, akár az iskolában, a buszmegállóban, egy nem várt helyzetben, amikor nincs is kedvünk az egészhez, vagy éppenséggel egy várt és készült alkalommal. Köszönjük, Urunk, hogy Te újra és újra erősítesz bennünket. Imádkozunk országunkért és népünkért, imádkozunk a világ keresztjéneiért, imádkozunk minden egyes gyülekezetért, és imádkozunk a Te egyetlen anyaszentegyházadért, a Krisztus testért, ami minden közösség, minden keresztjén egyházat, gyülekezetet és közösséget összefog, és veled egységben tart. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Döbbenetesen jó dolog végig tekinteni a napunkon, hogy mennyi mindenre fel tudunk beállások, ami mondjuk nagyon-nagyon népköznapi, nagyon-nagyon triviális, és nem is gondolnak, hogy ezt is meg lehet köszönni. Most nem mondok példákat, szinte mindenki fog találni magát az életéből. Szeresse meg mindenki ezt a dalt, nem azért, mert én is szeretem, hanem mert jó.
Szeretettel köszöntök mindenkit. A következő dal, amit játszani fogunk, a Ne aggodalmaskodjál, számomra a héten meglehetősen aktuális tartalommal bírt. Az ok nagyon egyszerű volt, szakdolgozat, határidő, május 2-a. vészesen közelgett, és hát egy világjáró magyar huszárnak az életrajzából írtam ezt a dolgozatot, és már annyira e körül forgott az agyam, meg annyira nem tudtam már másra gondolni, hogy már az úton járkálva is egy öreg őszakállas bácsiban is már BEM tábornokot vizionáltam, és már amikor tényleg nem tudtam másra gondolni, és szinte begolyóztam ebbe, akkor megfogadtam ezt az egyszerű tanácsot, ne aggodalmaskodjál, és meghajtottam a fejemet, és imádkoztam azért, hogy minden jól menjen, minden rendben sikerüljön. Ezt érdemes tudni, hogy amikor ez történt, akkor még nem volt meg a végső javítás, nem értem el a konzulensemet a végső aláírásra, és még ugye nem volt nyilván ezért beköttetve sem. De azt szerettem volna, hogy ez a hétvégén már nyugodtan teljen, és például, hogy itt is már sokkal nyugodtabban tudjak játszani, és ezért elhatároztam, hogy én ezt pénteken, ha törik, ha szakad, de egy huszáros lendülettel le fogom adni. És ez a ne aggodalmaskodjál motto, ez sikerült, ez erőt adott, és Isten el tudja csendesíteni úgy az embert, hogy higgadtan, hidegvérrel, mint egy jó magyar huszár végig gondolja a dolgokat, elkészít egy tervet a fejében, és minden rendben lesz, úgyhogy senki ne aggodalmaskodjon.
Oh, Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai délutánon. A végére tartogatom azt, hogy belelátok mindenkinek a lelkébe, és egy dolgot a mai nappal kapcsolatban még nem említettünk meg, de ezt én is csak a végén fogom mondani. Az első, ami ide kívánkozik, hogy köszöntse mai ige hirdetőnket, Molnár Ambrust, aki Balassa gyarmatról érkezett, nem éppen a szomszédból, de vállalta, hogy eljön közénk egy ilyen zenés, ifjúsági, gitáros istentiszteletre. Köszönjük, hogy elvállaltad a szolgálatot, hogy hoztad az Isten igét ide közénk. Róla igazából sokat én sem tudok, mert most ismerkedtünk meg a lelkész hivatalban egy jó pár perccel ezelőtt, de azt tudom, hogy az édesanyja mellett szolgál egy olyan gyülekezetben, amelynek számos szorványa is van, tehát nem csak egy központi helyen vannak istentiszteleti alkalmak, hanem a környező vidéket is el kell onnan látni. És miközben ebben a szolgálatban van otthon, itt Budapesten pedig doktori iskolába jár, és itt folytatja most a tanulmányait is. Egyébként a gazdagrétiek, érdekeltségűek ismerhetik őt akár látásból, mert a 6. évet ott töltötte el abban a gyülekezetben. És most örülök, hogy itt volt közöttünk is, illetve hogy minket is megismerhetett, meg hogy mi is megismerhettük. Az Isten áldását kívánjuk az ő életére, szolgálataira, közelgő pünkösdi ünnepi szolgálatokra, hát meg a tanuláshoz is. Szeretnék néhány dolgot hirdetni, ami a közeljövőben bennünket érint. Holnap este 7 órakor dolgozók bibliaóráját tartunk. Szeretettel várom mindazokat, akik voltak ilyen alkalmon, vagy szívesen jönnek. Tehát 7 órakor a gyülekezeti házban holnap este. Beleléptünk a pünkösdi ünnepkörünkbe. Csütörtökön este a mennybe menetel ünnepét mi is megtartjuk ünnepi istentisztelettel. Este 6 órakor lesz istentisztelet. Ugye ez egy munkanap, de este 6 órakor istentiszteletet tartunk. Előre szeretném jelezni, hogy a pünkösdöt megelőző héten, tehát május 9 és 14 között pedig minden este tartunk istentiszteletet, tehát hétfőtől szombatig bezárólag pünkösd ünnepére így készülünk, hívogassunk másokat is, és legyünk együtt ezeken az alkalmakon is. És most árulom el, hogy mit láttam mindenkinek a lelke mélyén. Nem említettük meg, hogy ma május 1-e van, és tudom, hogy mindenki sör és virslire számít. Ennek csak a megkeresztelt verziójával tudunk szolgálni. Langyos tea, már az idő is langyosodik, illetve egy kis szendvics. A többit azt majd otthon mindenki utólag bepótolja, amit ide gondolt a mai napba. Legyünk együtt egy kis beszélgetésre, hogy egymást is jobban megismerjük. Az áldásvétel előtt közösen énekeljük ezt az áldást is, és az áldásvétele után. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünkben és gondolatainkban, ami Urunk Jézus Krisztust. Amen.